Üdvözlök mindenkit! Egy szép régi térképpel kezdem, két okból is. Ez egy közel 500 éves térkép, amit könyvtárosok generációja őriztek meg, és mai napig megtekinthető az egyik firenzei könyvtárban. Az akkori világ egyik legpontosabb térképe. A jelenlegi világunk legpontosabb, legtöbb információt tartalmazó térképe az a Google Maps. Ki fogja megőrizni a Google Maps-et 500 évig? Azt sem tudjuk megnézni, hogy tavaly hogy nézett ki a Google térkép, mert folyamatosan változik. Mindig csak az aktuális elnevezések, az aktuális határok, az aktuális állapotról készült fényképek és egyéb információk vannak rajta. A Google Maps-nek csak jelen ideje van. Nincs múltja és nincsen jövője. Később, évtizedek múlva már nem lehet lesz visszanézni, hogy hogyan nézett ki akkoriban a világ. És ez igaz az internet egészére is. A másik ok, ami miatt választottam ezt a térképet, az, hogy annak idején ugye az európaiak az amerikai kontinensnek csak a keleti partvidékét ismerték, az látszik ezen a képen. Amikor mi elkezdtünk az internet archiválással, és azon belül is egyelőre csak a webarchiválással komolyan foglalkozni tavaly évelején, akkor mi is egy ilyen ismeretlen kontinenst kezdtünk el felfedezni. Nem nagyon tudtuk felmérni, hogy ez mekkora nagy szakterület. Mennyi mindent kell itt megtanulnunk, mennyi mindent kell elsajátítanunk ahhoz, hogy behúzzuk azt a 10-20 éves lemaradást, amivel a világ többi országához képest, a fejlettebb országokhoz képest vagyunk. Ugyan már korábban egy-két szoftverrel kísérleteztünk, meg tükröztünk is néhány webhelyet, és tulajdonképpen 1994 óta gyűjtünk egyedi dokumentumokat az internetről, de a magyar webtérnek az archiválásáról és az ahhoz szükséges ismeretekről igazából fogalmunk sem volt. És akkor még egy furcsa térképet mutatok. Ez azt ábrázolja, hogy hogyan néz neki a világ, hogyha az országok területét azt határozná meg, hogy hány doméncímet jegyeztek be az adott országon belül, országdoménen belül. Ugye itt a jobb szélen azt látjuk, hogy egy olyan jelentéktelen korallzátony a Csendes-óceánban, mint Tokelau szigete, földrésznyi méretű lenne, mert ott több mint 18 ezer internetes cím van bejegyezve. Nyilván nem a helyi lakosok csinálják ezt, hanem a világ minden részéről igényelnek onnan címeket, mert ingyen lehet kérni Tokelaui doménnevet. Az Egyesült Államok az meg egészen eltörpül, mert a .us címet alig használják, ugye ők ezeket a hárombetűs rövidítéseket használják, hogy com, meg gov, meg edu. Magyarország itt az európai középmezőnyben van, 700-valahány ezer bejegyzett címmel, és a .hu domén, ez a kis piros kör ezen a térképen. Tehát első megközelítésben ez az a terület, amit nekünk meg kellene őrizni. De valójában a magyar webtérennél több, hiszen mindannyian tudjuk, hogy más doméncímeken is rengeteg magyar tartalom van, tehát a magyar webtér fogalma az kiterjed a .hu doménen kívül minden más címre is, ahol magyarok hoznak létre internetes tartalmakat, vagy magyarok számára hoznak létre internetes tartalmakat. És még ennél is tágabb fogalom a magyar webtartalom, amiben beleértjük azt is, ami már nincs az élő interneten. Tehát ami jelenleg már nem elérhető, de valamikor ott volt, és még valahol megmaradt. Mondjuk egy webarchívumban, vagy egy Winchesteren, ami valahol porosodik egy fiókban. Ezek után a magyar webarchívumnak a célját úgy fogalmazhatjuk meg, hogy mi ezt a magyar webtartalmat szeretnénk gyűjteni, ennek is a nyilvános vagy a korlátozottan nyilvános részét. A korlátozottan nyilvános azt jelenti, hogy mindenki számára elérhető, de valamilyen feltételt teljesíteni kell, például regisztrálni kell egy e-mail címmel, vagy el kell fogadni a felhasználási feltételeket, de más korlát nincsen. Ezen belül is kiemelten a kulturális, tudományos, oktatási és közéletű jellegű dokumentumok és egyéb információs tartalmak azok, amik a gyűjtőkörünknek a fő részét képezik. Ezt az anyagot kellene időről időre lementeni, valamiféle periodicitással, hiszen ez folyton változik, hosszú távon megőrizni és hasznosítani különböző célokra, például kutatás, oktatás, stabil hivatkozás, ugye ez egy nagy probléma az interneten, aki publikál, az tudja, hogy hiába ad meg egy URL címet egy cikknek a végén, az már lehet, hogy másnap nem lesz ott elérhető, vagy ha még elérhető, közben megváltozott a tartalma, tehát ez egy igen komoly tudományos kommunikációs probléma manapság. Amikor elkezdtük ezt a projektet tavaly tavasszal, akkor csináltuk magunknak egy feladattáblát, hogy mik azok a résztémák, amikkel foglalkozni kell ebben a szűk két évben. Ez így nézett ki akkor, és így néz ki most. Egyrészt a sorok száma nőtt, mert közben rájöttünk, hogy még vannak feladatok, amiket meg kell csinálni. Másrészt a legtöbb sor az kizöldült, talán látszik a kivetítőn is. A zöld sorok azt jelentik, hogy azokat a feladatokat megoldottuk, vagy folyamatosan csináljuk, mert ugye van olyan, amit nem lehet megoldani, hanem azt állandóan csinálni kell. A sárga sorok azok csak az egyes témaköröket választják el egymástól. És van itt még egy-két fehér folt. Ugye visszautalok az előbbi Amerika térképre. Vannak még felfedezetlen, megoldatlan területek. Az utánam következő két előadás elsősorban ezekről a fehér foltokról, a még előttünk álló feladatokról fog szólni, úgyhogy én ezekről nem beszélek. Én a zöld színű sorokat fogom most itt gyorsan sorban elmondani, hogy mi az, amit eddig sikerült elérnünk. Ugye az elején kellett egy koncepciót megfogalmazni, amit azóta többször átírtunk, úgyhogy azért van több a számba téve. Áprilisban, tavaly áprilisban így nézett ki a tartalomjegyzéke. Meg kellett fogalmaznunk egy gyűjtőkört. Ez nagyjából az, amit az előbb elmondtam, hogy mit szeretnénk a webarchívumon gyűjteni és megőrizni. Ezt kitettük az internetre is. Föl kellett venni néhány embert erre a projektre, vagy át kellett csoportosítani erre a projektre. Ez a két kevesebb hajú fiatalember itt felül a két informatikusunk, a Kovács Péter és a Vitéz Gábor, alul pedig a webkönyvtári és a webarchivátori funkciókat ellátó Németh Márton és Viski Ákos László, és mi meg itt a Moldován Pistával próbáljuk koordinálni ezeket a dolgokat. Ugye az informatikusok részmunkaidőben dolgoznak, a két könyvtáros kollega az pedig főmunkaidőben dolgozik ezen. Kellett valamilyen nyilvántartó rendszert kialakítanunk, aminek egy része a Redmine nevű projektkezelőrendszerben van, de más részre egyéb tárterületeken van megosztva különböző emberek között. Meg kellett szervezni egy belső kommunikációs csatornát, hiszen fizikailag nem mindig vagyunk egy szobában ezekkel az emberekkel, úgyhogy csináltunk egy ilyen belső levelező csoportot. Tegnap néztem, lassan elérjük az 5000. levelet, tehát elég intenzíven zajlik ezen a kommunikáció. És kellett valami külső csatorna, amin keresztül a szélesebb érdeklődő közönséget tudjuk tájékoztatni arról, hogy hol tart a projekt. Úgyhogy csináltunk egy ilyen ideiglenes honlapot, ahol lehet olvasni a híreket, és meg lehet találni minden egyéb dokumentumot, amiről itt a továbbiakban beszélni fogok, és ami nyilvánosan elérhető. Ami az informatikai részét illeti a dolognak, kaptunk használatra egy komolyabb teljesítményű szervergépet, amit a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség üzemeltet, itt zajlanak a nagyobb méretű archiválási feladatok, ezt úgy hívjuk, hogy aratógép. Van egy kisebb teljesítményű szerverünk itt az OSK-ban, azon mennek a szoftvertesztelések, illetve azon megy a nyilvános szolgáltatás, és lesz egy nagy teljesítményű hardware beszerzés, ami folyamatban van, és remélhetőleg még talán az idén megtörténik, és jövőre munkába is tudjuk állítani. Azon megy majd az üzemszerű webarchiválás. Először ilyen terhelési teszteket csináltunk, hogy egyáltalán milyen memóriaigénye, meg tárhelyigénye van ennek az egésznek, amikor elkezdjük az internetet csak úgy lementeni, idézőjelben. Hát itt látunk ilyen képernyő fotókat. Ha ez élőben menne, akkor úgy pörögnek rajta a zöld számok, mint ahogy a Matrix filmben, ugye mindenki látja, vagy látta, és itt alul ez a kék diagram pedig azt mondja, hogy bizony sokszor 100%-on megy a szerver, tehát teljesen le van terhelve. Úgyhogy remélhetőleg az új rendszer az azért majd még nagyobb terhelést ki fog bírni. Elkezdtünk szoftvereket tesztelni, ezek mind ingyenes szoftverek, amiket a világ különböző webarchiválóiban használnak. Hát legalább egy tucatnyit kipróbáltunk, és többé-kevésbé most már értjük a működésüket. A legfontosabb a Heritix nevű szoftver, amit a Internet Archive, a világ legnagyobb archívuma, ami Amerikában van, azt fejlesztett ki. Ez az a bizonyos aratógép, amelyik úgy működik, mint a Google-nek a robotja, tehát elindul egy megadott címről, követi a linkeket, és mindent letölt, amit talál, és utána vagy meg kell állítani egy bizonyos ponton, vagy szabályokat kell neki szabni, hogy meddig mehet tovább, és akkor idő után magától is megáll. Itt látjuk, ahogy éppen fut egy ilyen aratás, folyamatosan itt mennek a számok, ahogy nő a letöltött tartalomnak a mennyisége. Ehhez a Heritix programhoz tartoznak különböző keretrendszerek, amikkel kényelmesebben lehet programozni, működtetni, üzemeltetni ezt a szoftvert. Ez például a Whale-nek nevezett rendszer, ami a Heritix-et, illetve egy másik fajta eszközt is tud vezérelni. Ez Windows-ra is elérhető, egyébként bárki felrakhatja a gépére, és akkor onnantól kezdve is tud webarchívumot csinálni magának. Ez a WebCurator tool, amit Új-Zélandon fejlesztenek, és tavaly bekapcsolódott a Holland Nemzeti Könyvtár is a fejlesztésében. Éppen tegnap mutatták be ennek a legújabb verzióját Új-Zélandon, ott is van egy nagy konferencia, és nagyon reméljük, hogy mi is kipróbálhatjuk az új verziót, mert a régivel elég sok problémánk volt. Ez amellett, hogy vezérli az aratógépet, a Heritrix-et, amellett képes nyilván tartani az engedélyeket, tehát ugye az eredeti tartalom tulajdonosoktól engedélyt kérünk arra, hogy a lementett változatot nyilvánosan szolgáltassuk, ezzel is nyilván lehet tartani ezeket az engedélyeket, illetve adatokat is lehet, metaadatokat vagy bibliográfiai adatokat lehet rögzíteni vele, amelyek az egyes lementett webhelyeknek a leírásai. Ez egy másik hasonló szoftvernek a kezdőképernyője, amelyiket Dániában fejlesztenek, ez a NetArchive Suite, és például az Osztrák Nemzeti Könyvtár is ezzel archiválja az osztrák webet. Ez is ugye képes arra, hogy ütemezzen aratásokat, tehát automatikusan elindít mentéseket meghatározott webhelyekről, vagy akár az egész nemzeti doménről, és ez is tartalmaz néhány hasznos funkciót, amivel például minőséget lehet ellenőrizni. És az egyik legújabb szoftver, amit úgy hívnak, hogy Browser, ez egy böngészőt és egy ilyen aratógépet kombinál, tehát egy hagyományos Firefox vagy Chrome böngészőn keresztül engedi a weboldalakat, és csak utána menti le őket. Így módon ezek a modernebb, dinamikusabb, interaktívabb weboldalak jobb minőségben menthetők, mint a Heritix-el. A Heritix-et még annak idején az 1.0-as webre találták ki, és ezekkel a 2.0-as webhelyekkel kevésbé boldogul. A lementett fájlok azok nem egyenként kerülnek eltárolásra, hanem úgynevezett konténerekbe pakolja őket a Heritix. Ezek is fájlok persze, de akár több ezer vagy több százezer fájlt bele lehet rakni egy ilyen konténerbe, úgy hívják ezeket, hogy VARC, ez a webarchive-nak a rövidítése, és ezek a varkfájlok, amelyek igen nagyok lehetnek, rengeteg sok kis fájlt tartalmazhatnak, és ezeknek a megjelenítése az OpenVBack nevű szoftverrel történik. Ezt is az Internet Archive fejlesztette ki, tehát aki használta már az Internet Archive-ot, az már ismeri ezt a felületet. Itt egy ugye, főiskolának a honlapját látjuk, amit már mi mentettünk le, és így jelenik meg ebben a bizonyos megjelenítő szoftverben, az OpenVBack-ben. És hát van egy ilyen műszerfalunk, ami egyelőre csak egy ilyen kis egyszerű menü, ahol mindezeket a szoftvereket, a hozzátartozó dokumentációkat, meg minden egyéb dolgot, amire szükségünk van, azokat itt egy helyről el tudjuk írni. Elkezdtünk egy tesztgyűjteményt kialakítani ezekkel a szoftverekkel, hogy legyen mind gyakorolni, legyen mind tesztelgetni az egészet. Kétfajta módon lehet webet archiválni. Az egyik az úgynevezett szelektív módszer, ami azt jelenti, hogy először össze kell válogatni azokat a címeket, azokat a honlap címeket vagy URL-eket, amiken szeretnénk elindítani a robotot, amiket szeretnénk megőrizni. És ennek a munkafolyamatai látszanak ezen az ábrán. Egy párat kiemelnék ezekből. Először van nyilván egy válogatási fázis, amikor összegyűjtjük, hogy mit szeretnénk lementeni. Itt lehetséges az is, hogy bárki ajánljon letöltésre érdemes magyar webhelyeket. Van egy űrlap a honlapunkon, amin keresztül bárki javasolhat megőrzésre érdemes honlapokat. Ha összeválogattuk ezeket a címeket, akkor egy kicsit azért meg kell nézni őket, hogy működnek-e, van-e külön magyar felület, van-e külön mondjuk angol nyelvű felület, mert akkor érdemes mind a kettőt fölvenni a címek közé. Tehát van egy ilyen előzetes felmérés. Utána be kell állítani ezt az aratógépet, ezt a robotot, be kell állítani rajta a paramétereket, milyen mélyen menjen le a kezdőlaptól, mennyit töltsön le, letöltse mondjuk a videófájlokat, vagy nem, és így tovább. Be kell állítani valami ütemezést, hogy milyen gyakorisággal csináljam ezt meg. El kell indítani magát az aratást, és közben csinálunk képernyőfotókat, vagy oldalképeket is, legalább a kezdőlapokról, azért, hogy a külalakot minél pontosabban meg tudjuk őrizni. Rengeteg technikai probléma van a webaratás során, ezért nem mindig sikerül pontosan megőrizni az eredeti oldalnak az elrendezését, ezért kell róla egy képet is csinálni. Ha lefutott az aratás, akkor utána van egyfajta minőségellenőrzés, meg kell nézni, hogy mennyire sikerültek ezek a mentések, és ha lehet javítani a hibákon, akkor ki kell őket javítani, például másképp kell paraméterezni a robotot. Le kell futatni egy teljes szögű indexelést, hogy az egész lementett anyagban lehessen keresni utána. Metaadatokat kell készítenünk, tehát katalogizálnunk kell ezeket a lementett tartalmakat, és adott esetben engedélyt kell kérnünk, hogyha szeretnénk nyilvánosan is szolgáltatni, akkor engedélyt kell kérni arra az eredeti tulajdonostól, hogy ezt megtehessük. Magukat, ezeket a varkfájlokat, meg a hozzátartozó naplófájlokat és egyebeket pedig el kell tenni egy raktárba, egy digitális raktárba, a hosszú távú megőrzés céljára. A válogatás és az ajánlással kapcsolatban, ugye itt van ez a bizonyos űrlap, ahol bárki javasolhat olyan honlapot a magyar internetről, amit szerinte érdemes megőrizni. És elkezdtünk, azt hiszem, hogy 8 témában kezdtünk el egyelőre tematikus gyűjteményeket csinálni. Amit itt látunk, ez a táblázatnak egy kis részlete, amelyik a múzeumi és galériai honlapokat tartalmazza, tehát összegyűjtöttük remélhetőleg eléggé teljességgel a magyar múzeumok és galériák honlapjait, blogjait, Instagram oldalait és egyéb ilyen internetes felületeit. A Facebookot azt még nem, mert azzal vannak technikai problémák. És ezt lementettük azt hiszem 2 vagy 3 alkalommal itt az elmúlt másfél évben, de ugyanilyen mentéseket csináltunk a könyvtárak honlapjairól, a levéltárakról, az egyetemekről, a kutatóintézetekről, és még néhány más témában, például az önkormányzatokról. Csináltunk 2 esemény alapú gyűjtést is, ami abban különbözik az előzőtől, hogy ezt nem ismételjük meg állandóan, hanem csak néhány napig vagy néhány hétig fut, akkor viszont minden nap vagy hetente legalább egyszer. Például itt a 2018-as téli olimpiával kapcsolatos magyar weboldalakat gyűjtöttük. Az is egy különbség, hogy itt általában nem a teljes webhelyet mentjük le, tehát nem egy egész hírportált, hanem csak azt a rovatot, ami mondjuk a téli olimpiával kapcsolatos híreket tartalmazta. És a másik ilyen tematikus, illetve esemény alapú gyűjtés az pedig az országgyűlési választásokkal kapcsolatos oldalaknak a gyűjtése volt. Ahogy említettem, képeket csinálunk legalább a kezdőlapról, hogy megmaradjon a pontos külalak, ahogy egy mostani böngészőben ez megjelenik, hiszen azt se tudjuk, hogy mondjuk 50 év múlva hogyan fognak megjelenni ezek a lementett weboldalak. Lesz-e olyan szoftver, amivel ez megjeleníthető rendesen? És végzünk valamiféle minőség ellenőrzést. Itt azt látjuk, hogy például a könyvtári honlapok esetében a zöld színű megjegyzések azt jelentik, hogy azok hibátlan mentések voltak, a pirosak ott valami nagyon nagy baj van, előfordul, hogy egyáltalán semmit nem sikerült lementeni, és akkor van még két fokozat, egy sárga meg egy kék, ami ilyen közepesen sikerült különböző típusú problémákat tartalmazó mentés. Hát ezeket így próbáljuk átnézni, persze nagy tömegű aratásoknál csak ilyen szúrópróbaszerűen megy ez. És metadatokat is rögzítünk, XML formátumban hozzuk ezeket létre. Itt megint csak a könyvtári webhelyek mentésének az adatait látjuk. Mikor csináltuk a mentést, hány webhelyet mentettünk, ki csinálta a mentést, milyen beállításokkal, stb. Stb. Statisztikákat is elkezdtünk készíteni. Ez a könyvtári honlapoknak a mentése, ami szeptember 18 és szeptember 20 között volt, most ősszel. És ebből azt emelném ki, hogy 501 darab webhelyet mentettünk le, aminek könyvtári témája van. Ebből összesen 2.700.000 fájlt mentettünk le erről az 501 webhelyről, és az a 2.700.000 fájl, ez 204 gigabájtot foglal el. Ugye videókat és hanganyagokat nem mentünk, illetve egy bizonyos mérethatáron túl semmiképpen nem mentünk. Ez a két grafikon pedig azt mutatja, hogy típusok szerint hogyan oszlott meg ez az anyag. Az első az a darabszám szerinti megoszlás. Ugye a legtöbb fájl az HTML formátum, ugye a weboldalak túlnyomó többsége az HTML nyelven készült. Ezek a kék körcikkek, és a lila körcik az pedig a képek, mindenféle képformátum. A többi az meg PDF, meg egyéb ilyen ismertebb formátumok. A másik, a jobb oldalon levő grafikon pedig a méret szerinti eloszlást mutatja. Itt is ugye HTML is kép, de itt már megjelent egy másik nagy csík, vagy körcik, ez a PDF. Ugye méretben a PDF fájlok általában nagyok, úgyhogy az összméretben elég sokat, legalább az egyharmadát a PDF teszi ki. Főleg ugye könyvtári honlapok esetén gyakori, hogy a beszkennelt könyveket PDF-ben, nagyméretű PDF-ben képként teszik ki az internetre. Ez a grafikon pedig azt mutatja, hogy hogyan oszlik meg webhelyek szerint a tartalomnak az mennyisége. Az első a darabszám, a sárga színű, a kék az pedig a fájméret. Ez az irodalmi témájú webhelyeknek az aratása alapján készült az a grafikon. Itt ugye azt látjuk, hogy van néhány nagyon nagy webhely, ahon rengeteg, több százezer fájlt lehet letölteni, sok-sok gigabájtnyi méretben, és aztán nagyon gyorsan ellaposodik ez a görbe, egy rengeteg apró kisméretű webhely van. Az első egyébként a moi.hu, ami ugye egy ilyen könyvismertetőket tartalmazó közösségi oldal, az van itt a sárga grafikon elején. Ez a lementett tesztállomány, ez nem alkalmas arra, hogy ebből még szolgáltatást csináljunk. Rengeteg hiány, hiba van benne, nagyon sokszor le kellett állítani az aratást. Tehát itt szó nincs arról, hogy ez az 5-6 ezer webhely, amit eddig lementettünk ilyen módon, ez teljesen meg is van az archívumban. Ugye még itt egy tanulási fázis van. De azért, hogy valamit lehessen nézegetni az interneten, nyilvánosan be tudjuk mutatni azt, hogy működik ez az egész technológia, milyen lehetőségek és milyen korlátok vannak. Ezért csináltunk egy nyilvános szolgáltatást is, egy kisebb demo gyűjteményt. Engedélyeket kértünk néhány webhely tulajdonostól, és a legtöbben egyébként nagyon pozitívan válaszoltak is. így nézett ki ez a szabványlevél, amit mindenkinek elküldtünk. És ezekből a webhelyekből csináltunk egy kis gyűjteményt. Ez kb. 120 darab honlapot, blogot, meg néhány időszaki kiadványt tartalmaz. Vannak köztük nagyrészt intézményei oldalak, de van közte néhány magán oldal is. Itt például a könyvtári oldalaknak egy részét látjuk, és az első piros színű pötty az vezet az elmentett változatra, tehát amit mi lementettünk. A mellette levő kék pötty az az oldalképet mutatja meg, tehát azt a bizonyos képernyőfotót. A sárga az a link térképet, meg lehet nézni, hogy az adott webhely milyen más webhelyekre hivatkozik, milyen linkek mutatnak kifelé az adott webhelyről. Ugye ez már egy olyan funkció, amit csak egy webarchívummal lehet megcsinálni, amikor a kezünkben van az anyag, és ki tudjuk elemezni. A lila nyíl az az Internet Archive-ban levő mentés, hiszen az amerikaiak 1996 óta mentik a magyar internetet, tehát nekik nagyon sok tartalom le van mentve. Most leveleztünk velük, és azt mondják, hogy körülbelül 1 milliárd magyar weboldal van az amerikai Internet Archive-ban, 44 terabájt méretben tömörítve. A zöld nyíl az eredeti oldalra visz, hogyha valaki rákattint, és az utolsó, a barna nyíl, az a metadatokat mutatja meg. És az egyes webhelyekről, ezekről mindegyikről csináltunk külön leírást, erről a 120 darabról. Itt például egy múzeumnak a blogját írtuk le, és amikor valaki ezt így megnézi az interneten, akkor így néz ki a katalógus cédula gyakorlatilag, tehát egy webarchívumnak a katalógus cédulája az körülbelül így jelenik meg. Több mint 100 féle adatot tudunk leírni egy webhelyről. Ebben vannak hagyományos adatok, például a webhelynek a neve, alcíme, létrehozója, utolsó módosítás dátuma, stb. De vannak adminisztratív adatok, hogy kértünk-e engedélyt, milyen gyakorisággal mentjük, milyen csináltunk-e róla oldalképet, vagy még azt meg kell csinálni, és így tovább. És vannak technikai adatok, hogy maga az eredeti webhely milyen szoftverrel készült, mi milyen szoftverrel archiváltuk, és milyen beállításokkal, hány fájlt töltöttünk le, milyen összméretben, voltak-e technikai problémák, és így tovább. Tehát nagyon sokféle adatot tudunk rögzíteni egy-egy ilyen lementett webhelyről. Beüzemeltünk két keresőprogramot, amivel ebben a demo gyűjteményben bármilyen szóra rá lehet keresni, tehát ezek ilyen kis mini Google szolgáltatások. Az egyik a SolarWayback, ami egy dán fejlesztési program, de a mi informatikusunk, a Vitéz Gábor is beledolgozik már egy kicsit, mert folyamatos kapcsolatban az ottani fejlesztővel. Egyébként pont most néztük a Twitteren, hogy az új-zélandi konferencián éppen most mutatták be ezt a szoftvert a dánok, és a mi gyűjteményünkkel demózták, tehát ott a mi gyűjteményünket használták arra, hogy bemutassák a működését. Itt ugye lehet bármilyen szóra keresni, itt a múzeumkert szóra kerestem rá, és van 1260 darab találat, tehát ennyi helyen fordul elő ebben a kis gyűjteményben ez a szó, és ha valamelyikre rákattintunk, akkor amellett, hogy meg lehet nézni azt a weboldalt, amellett mindenféle statisztikai adatokat, grafikonokat és egyebeket is meg lehet nézni az adott weboldallal vagy webhelyen kapcsolatban. A másik ilyen teljeszögű kereső, ezt saját fejlesztés, ezt a mi informatikusunk csinálta, Vitéz Gábor, ami annyiban másabb és több, mint az előző, hogy az előbb látott metadatokat is felhasználjuk a kereséshez. Itt ugye a kutyaszóra kerestem rá, itt az első találatok mind az ELTE-nek a etológia tanszékéről jönnek, ahol ugye ilyen nagy kutya kísérlet folyik már évek óta. És amivel ez több, hogy lehet szűkíteni ezeket a találatokat, nem csak az adott webhely szerint, tehát mondhatom azt, hogy csak az ELTE-s találatokat akarom, nem csak fájtípus szerint, tehát mondhatom azt, hogy csak a képeket akarom látni, hanem lehet téma szerint, műfaj szerint, például csak blogokra szűkíthetek, vagy csak időszaki kiadványokra, folyóiratokra, és így tovább. Tehát felhasználjuk azokat a metadatokat is a kereséshez, amiket leírunk az adott webhelyekről. Na, ez volt az egyik fajta keresés, amikor válogatottan mentünk, célzottan bizonyos webhelyeket. És van egy másik fajta, amikor megpróbáljuk az egész webteret válogatás nélkül lementeni. A .hu domén alatt jelenleg, ez ugye októberi adat, 734 ezer cím van bejegyezve, és ez a grafikon ugye 1995-től indul, amikor az első magyar címet bejegyezték az interneten, vagy 94-től. És hát látszik, hogy rohamosan nő ezeknek a száma. Ez nem jelenti azt, hogy ennyi webhely van Magyarországon, mert egy domén címen lehet, hogy nincs is webszolgáltatás, lehet, hogy csak levelezési szolgáltatás van rajta, és nincs semmilyen nyilvános tartalom, amit ott le lehet menteni. Van köztem nagyon sok olyan cím, ahol semmilyen szolgáltatás nincs, parkoltatják a címet, és esetleg majd eladják valakinek jó pénzért, akinek szüksége van az adott doménnévre. De az is előfordult, hogy egy domén címen nagyon sok szolgáltatás van. Például az osk.hu cím alatt ugye több tucatnyi honlapot és egyéb digitális gyűjteményt találunk, a blog.hu alatt pedig több tízezer, vagy lehet, hogy akár százezer magyar blog van. Tehát az, hogy ténylegesen mennyi magyar webhely van a .hu címe alatt, azt senki nem tudja megállapítani. Megpróbáltuk ezt a címlistát megszerezni az internet szolgáltatók tanácsától, de nem sikerült, úgyhogy helyette egy nyilvánosan letölthető címlistát vettünk igénybe. Van egy ilyen oldal, ahonnan le lehet tölteni 470 ezer domén címet. Itt látjuk az A betűsöknek az elejét, ugye el lehet képzelni, hogy azért ez egy közel félmilliós címlista. Ezt a 470 ezeret megszűrtük különböző szempontok szerint, tehát a jelenleg nem működőket, azokat kitörölgettük belőle, meg még csináltunk ilyen duplum ellenőrzést, meg ilyesmit, és a végén maradt, mert ugye az is gyakori, hogy egy adott webhelynek több címe is van, ugyanaz a tartalom érhető el különböző címek alatt. Például adnak neki egy magyar nevet, meg egy angol nevet is, hogy a külföldiek könnyebben megjegyezzék, de ugyanaz van mögötte. Úgyhogy megszűrtük ezt a listát, és végül is maradt 291 ezer cím, és ezt szeptemberben elkezdtük aratni. Megint csak ezeket a terhelési diagramokat látjuk, hogy 100%-on ment a szerver néhány napig, körülbelül 4 napig. Aztán van ez a meredek zuhanás, amikor leállítottuk az egészet. Amikor elértük a 10 terabájtot, akkor megállítottuk a Helitrix-et. Ez a 10 terabájt aztán a duplumok törlése és a tömörítés után végül is 5 terabájtnyi helyet foglal el most a szerveren. Itt látjuk ennek az aratásnak a statisztikáit. Tehát 291 ezer címről indultunk el, és ami ebből érdekes az, hogy végül is 172 millió fájlt töltöttünk le, és ahogy említettem, 10 terabájtnál álltunk meg, ami tömörítve 5 terabájtot igényel. Itt megint a két kördiagram a fájtípus szerinti eloszlás mutatja. Amellett, hogy mindenféle ilyen teszteket csináltunk, a másik nagyon fontos célkitűzésünk az volt, hogy kapcsolatokat építsünk külföldi kollégákkal és hazaiakkal egyaránt, mert ez egy akkora méretű feladat, hogy ezt az a néhány ember itt az OSK-ban nem fogja tudni csinálni. Egyrészt meg kell ismernünk azt, hogy a külföldi webarchívumokban milyen tapasztalatok, milyen gyakorlatok vannak, másrészt meg kell nyerni a hazai intézményeket abban, hogy kapcsolódjanak be ebbe a munkába. Az egyik legfontosabb lépés az volt, hogy csatlakoztunk ahhoz a nemzetközi szervezethez, az IIPC-hez, ami az internet archiválással foglalkozó intézményeket tömöríti az egész világon. 45 országból vannak tagjai, és itt látjuk az IIPC honlapján az OSK-nak a ismertetőjét, illetve az OSK projekt ismertetőjét. Mindenféle személyes és virtuális kapcsolatokat építettünk ki külföldi kollégákkal. Az egy évvel ezelőtti hasonló workshopon például a holland webarchívumnak a vezetője tartott itt egy előadást, azt látjuk itt a képen, de voltunk az osztrákoknál, beszéltünk szlovákokkal, csehekkel, levelezünk a dánokkal, úgyhogy próbálunk minél több kapcsolatot kiépíteni. És a másik az, hogy próbálunk megnyerni magyar intézményeket annak, hogy foglalkozzanak ezzel a témával. Ez itt egy e-mail, ami valahogy kiszivárgott a Szegedi Egyetem belső levelező listájáról, ami arról szól, hogy egy ilyen belső továbbképzési tanfolyamot szervez a Kokos Károly, aki az egyik előadónk lesz az internet archiválásáról az ottani kollégáknak, tehát ez egy jó példa arra, hogy hogyan lehet egyáltalán tájékoztatni a kollégákat arról, hogy van-e ilyen, és nagyjából mit jelent ez az egész. Ez meg egy oktatóanyagból egy prezentációnak egyik oldala. Az ELTE-n már egy ottani oktatóhölgy bevette ezt a témát a könyvtáros hallgatók oktatásába, még nem önálló tantárgyként, de egy másik tantárgy keretében. Mindenféle rendezvényeken próbálunk részt venni. Itt a Németh Marci éppen néhány nappal ezelőtt tartott egy előadást a webarchiválás oktatásáról a Pozsonyi Egyetemi Könyvtárban. És hát próbáljuk terjeszteni ezeket az ismereteket. Van egy wiki, ami több mint 600 szócikket tartalmaz, azokról a szoftverekről, projektekről, fogalmakról, szakkifejezésekről, amelyek az internet megőrzésével kapcsolatosak. Összeállítottunk egy bibliográfiát, ami persze nagyrészt külföldi publikációkból áll, több mint 450 cím van benne, letölthető mindenféle formában, amelyek mindezzel a témával foglalkoznak. Van egy nyilvános levelező csoportunk, ennek most már több mint 30 tagja van, bárki feliratkozhat, és akkor ott gyakrabban és részletesebben kap tájékoztatást arról, hogy hogyan is zajlik ez a projekt. Ahogy említettem, mindenféle előadásokat tartunk, én is tartottam itt egyet a Könyvtárintézetben október 10-én, és publikálunk különböző szaklapokban, megint csak itt a Kokas Karcsival közösen írt cikkünk a most indult digitális bölcsészeti folyóiratban. És összeállítottuk egy tanfolyamnak az anyagát, ami egy ilyen 30 órás továbbképzés lesz közgyűjteményi dolgozók számára, és a jó hír az, hogy épp a napokban megtörtént az akkreditálása, úgyhogy jövő tavasszal a Könyvtár Intézet már meghirdeti, bárki jelentkezhet rá a résztvevők közül. Csinálunk egy távoktatási e-learning anyagot is, itt egy oktató videónak egy részlét látjuk, amit már mi csináltunk. És tulajdonképpen a többi feladatot csak felsorolom a teljesség kedvéért, mert ezekről a következő két előadás fog szólni. Ugye van ennek az egész dolognak egy jogi része, már itt az engedélykérő leveléről beszéltem, szerződést kell kötni a tartalomgazdákkal, ki kell alakítani a belső szabályozást, és kialakítás alatt van egy törvény szövege is, ami ezt az egészet szabályozza majd. És hát ahogy közeledünk a projekt záráshoz, mindenféle útmutatókat írunk, amik az egyes részfeladatokat pontosan szabályozzák. Készül a projekt beszámolója, remélhetőleg november végén, december elején elkészül egy rendszerterv, fenntarthatósági terv, amelyek már mind a jövő évi működésre vonatkoznak. És lesz egy új honlapja is ennek az egész webarchívumnak. És befejezésként én mindig egy 404-es hiba üzletet szoktam kivetíteni, az alkalommal egy ilyen cicát, és ugye, mert tulajdonképpen az egész dolog, amit csinálunk, az azért van, hogyha valaki majd belebotlik egy ilyen 404-es hiba üzletbe az interneten, akkor ne csak annyit lehessen mondani, hogy hát ezt az oldalt elvitte a cica, hanem hozzá lehessen tenni azt, hogy de remélhetőleg megvan a Nemzeti Könyvtár webarchívumában.